hogy az amerikai munkaerőpiacról hiányzik egy több milliós, egyébként alapvetően férfiakból álló réteg, aki teljesen kicsekkolt ebből a normál világból.
Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
Gyakorlatilag permanensen zajlik egy figyelemért folytatott világháború.
Tartson velünk!
Vajon hova vezet az, hogy 2021-ben a világ leggazdagabb emberei már a privát űrutazásaikat használják egymással szemben farokméregetésre, és Twitteren üzengetnek egymásnak, hogy a 200 milliárd dollároddal csak második vagy haver. Miközben ugyanezen emberek cégeiben a dolgozóik egy részének már algoritmusok küldik ki a felmondó levelet, vagyis érthetőbben fogalmazva, munkásaikat már robotok rúgják ki. Jó nap Richarddal, az Accord alapkezelő portfólió menedzserével, és Móró Tamással, a Concord vezető stratégiájával beszélgetünk a hiperkapitalizmusról. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord lakossági üzletág vezetője. Szevasz Ricsi, szia Tomi!
Sziasztok!
Sziasztok!
A Felkonfban azt nem is említettem, hogy mindezeket a bravúros űrutazásokat a klímakatasztrófa kellős közepén csinálják, elégetve a légkörben több tízezer liternyi üzemanyagot. Srácok, mi folyik itt?
Hát a kapitalizmus sohasem a középszerűségről és a kisítőségről szól, tehát mindenképpen nagyot kellett álmodni, óriási terveket meg kellett valósítani. Egy picikét az embernek most már az érzés, hogy a Földet így kinőtték a leggazdagabbak, és úgy érzik, hogy nekik ez a homokozó, amit mi Földnek hívunk, ez egy picit már kicsi, és megpróbálnak kilépni ebből. Ennek a gyakorlati megvalósítása és a haszna az azt gondolom, hogy eléggé távoli. Persze lehetnek ebből jó új technológiák. Itt azért alapvetően szerintem szól az egóról, szól arról, hogy valami olyat mutassunk, ami másnak nincsen. És akkor ezzel szemben viszont ugye a világban azért egy csomó olyan megoldatlan probléma keletkezett és súlyosbodik, amivel meg foglalkozni kellene, és ezek azért valahol ellentmondásban vannak egymással. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta polarizálódás, amit az élet nagyon sok területén látunk, az itt is rendkívül mértékben kiütközik.
A véleményem szerint alapvetően ténylegesen a hiperkapitalizmus és a teljes begyorsulás és a felgyorsulásnak a korszakát éljük. Tehát egészen egyszerűen pár éve még rácsodálkoztunk arra, hogy a Forbes-nak a listáján valakinek 100 milliárd dollárja volt, és általában évtizedekig vezette a listát, egymást váltogatva Warren Buffett és Bill Gates. A kettejük vagyona már kevesebb, mint a 300 milliárd feletti magánvagyonnal rendelkező Elon Musk-é, és nekem a kedvenc számom így október végén, november elején 2021-ben az az, hogy a Tesla árfolyama október 25 és november 1 között 6 nap alatt emelkedett annyit, hogy ezáltal Elon Musknak a vagyon növekménye, ami ez alatt a 6 kereskedési nap alatt bekövetkezett, nagyobb, mint amit 2019 novemberéig már több százezer leszállított autóval bármelyik pillanatban ért a Tesla. Tehát egy változás nagyobb, mint egy évtizeden át meglévő állomány az egész cégnek.
Aztán ennek az oldalvízen egyébként épülnek nagyon komoly vagyonok. Pont nemrég volt egy hír arról, hogy létezik egy titkos milliárdos tulajdonosa a Teslának, egyébként egy Szingapúrban élő ember, aki rendelkezik egy kisebb amerikai céggel, a kicsi persze itt relatív, aki tőkeáttételes pozíciókon keresztül egy óriási Tesla tulajdonrészt épített ki magánszemélyként, most nem az intézményekről beszélünk, és gyakorlatilag most már 7 milliárd dolláros vagyonra rendelkezik, úgy, hogy soha senki nem hallott róla. Tehát, hogy azért ez a vezető kapitalista réteg mellett van egy ilyen második vonalbeli, egyébként a korábbi értékrendünk szerint elképesztően gazdnak számító befektetői vonal is.
Ha viszont az érme másik oldalát is megvizsgáljuk, és szerintem érdemes, és amiről itt a Felkomban beszéltünk, az űrutazások. Azért, amikor Jeff Bezos kiment az űrbe, utána rengeteg kommentet kapott a saját dolgozóitól, amiből szerintem azért érdemes egyet-kettőt föleleveníteni, Tomi.
Igen, és ezek nem voltak mind pozitívak. Volt, aki a Twitteren gratulált Bezosnak, hogy sikerült neki ez az óriási teljesítmény, ami annak is volt köszönhető, hogy őket nem engedte ki WC-re munka közben, és gyakorlatilag 8 órán keresztül mosdó használat nélkül kellett végig dolgozniuk azt az adott napot. Tehát, hogy azért ez polarizálja az embereket, és miközben egy tényleg nagyon komoly műszaki teljesítményről van szó, a másik oldalán látszik az a fajta, az ember áldozat talán erős szó, de mindenképpen ez a szétcsúszás a társadalomnak megjelent ebben az apró mozdulatban is, hogy Bezos felment az űrbe.
Meg azért az amerikai online médiában is egyre több olyan cikk, meg ilyen kis portré jön elő, amiben dolgozók mesélnek arról, hogy milyen érzés volt, amikor egy robottól kapták meg a felmondó levelüket, vagy egy algoritmus kiküldte nekik.
Erről én már 2019-ben olvastam, akkor a Baltimore-i raktárnál került elő ez a téma, hogy robothajcsárok dolgoztatják a raktárosokat, és figyelik ugye a teljesítményüket, és állítólag 300 embernek már robot mondott fel, amire az Amazon csak annyit tudott kommentálni, hogy mielőtt a robot fölmond, tehát mindent megcsinál a robot, még egy ember átfutja a felmondó levelet, de ha még lehet mondani, még ennél is szívbemarkolóbb történet volt a Bloombergen idén nyáron. Egy 63 éves úriember élettörténetét mutatta meg Texasban, aki azt nyilatkozta magáról, hogy ő minden munkájában 110%-ig becsülettel rendesen dolgozik, és éppen egy szerződéses egyéni vállalkozó, ha nevezhetjük így, sofőrje volt az Amazonnak, aki ugye kiszállította a termékeket. És itt is négyféle kategóriája van az Amazonnak, és amikor valaki a második legrosszabbba kerül, akkor már egy ilyen úgy tekinthető, mintha sárga lappal focizna, és ugye a legrosszabbba kerülve kap két hetet, hogy valahogy visszakeveredjen egy kategóriával feljebb, de ezeket mind robotok figyelik, és a cikknek az volt a nagyon-nagyon szomorú része, hogy az Amazonnál nincs dugókövetés például a sofőröknek, a kiszállításoknál, ellenben az Ubernél és a Lyftnél van ilyen, tehát ott a teljesítményt úgy értékelik, hogy viszonyítják a külső körülményekhez, és néha, hogyha valakinek van két-három rosszabb napja, akkor könnyen veszítheti el azt az állását, ami eleve azért egy teljes kifacsarásra menő állás itt. És itt jön elő az a dolog, hogy tulajdonképpen a hiperkapitalizmus korában már az adatkapitalizmusban élünk, és minden egyes egyénnek a munka teljesítménye már számszerűsítve lett. És ez a fajta számszerűsítés valahol egyfajta lélekgyilkos módon működik. Tehát ez a lét, hogy valaki kilövi magát az űrbe, de ennek az az ára, hogy több tízezer vagy több százezer ember élete függ attól, hogy éppen jók lesznek-e a számai vagy sem, sokszor rajta kívülálló okokból kifolyólag, az azért mögöttesen szerintem egyre nagyobb társadalmi feszültségeket sejtett.
A számokat azért érdemes mindenképpen megnézni. Az Amazon majdnem 1 millió embert foglalkozta Amerikában, tehát igazából ezt az alkalmazotti tömeget nehéz is lenne humán módon kezelni kizárólagosan. Tehát mindenképpen a technológiának meg kellett jelennie. Az egy más kérdés, hogy milyen módon programozzák ezeket az algoritmusokat, amire Ricsi is utalt, hiszen ezeket azért emberek állítják elő és emberek felügyelik. És az Amazont nagyon sok vád érte korábban azzal kapcsolatban, hogy itt az egyéni mérlegelésnek tényleg nincsen szerepe. Érdekes kérdés viszont, hogy mondjuk az elmúlt hetekben, pár hónapban egy picikét így visszanyalt a fagyi, ugye elfogyott az amerikai munkaerőnek, számos oka van, és ez egy külön podcastot is megérne, de lényegében a korábbinál jóval kisebb volumennél, vagy alkalmazotti létszámnál elérte az amerikai gazdaság azt a szintet, ahol már nem akarnak az emberek olyan tömegben elmenni dolgozni, és úgy tűnik, hogy nem is fog visszaállni. És ennek összetében az Amazonnak bért kellett emelnie, ami most már ott tart, hogy 18 dolláros órabér, ez 2-3 éve még 11 dollár volt, hogyha emlékeztek rá. Tehát azért van egy változás ebben, persze az infláció aztán elviszi ezt a bérnövekedést, de hogy én csak azt akarom illusztrálni ezzel, hogy ez nem egy ilyen egyirányú utca, hanem azért ebben vannak bizonyos változások vagy mozgásterek.
De nem az van, hogy az Amazon kifizeti a 18 dollárt a dolgozóknak egész addig, amíg őket is nem tudja lecserélni gépekre, vagy programokra, vagy automatizálált.
Abszolút így van. Persze, tehát hogy a technológiai fejlődés ezt rendkívüli mértékben gyorsítja az automatizálást, az emberi munkaerő kiváltását, hiszen hosszú távon ez egy jelentős költségnövekedés. Egyébként most mondta az Amazon nemrég a negyedéves jelentésében, hogy a negyedik negyedéves, egyébként legerősebb negyedévében a teljes profitot elviheti a bér és egyéb logisztikai költségnövekedés. Tehát, hogy az hosszú távon egy óriási probléma, az árfolyam egyébként nyomott is, tehát azt gondolom, hogy Bezos vagy akár a mellette álló menedzsment, ugye most már operatív szinten nem vesz részt az Amazon irányításában, biztos, hogy reagálni fog erre fejlesztéssel, automatizálással, tehát a hiperkapitalizmusnak a folyamata az nem fog leállni vagy megfordulni, igazából egy újabb lökést fog kapni azáltal, hogy a bérköltségek emelkedtek.
A South Park 2-3 évaddal ezelőtt a 16 online tonna című részében, ami egy dupla adás volt arról, hogy South Parkba költözött az Amazon, ugye a rajzfilmben, és mindenki kvázi az Amazonnak a raktárosa lett, de egyben a fogyasztója is volt, állandóan rendelt az Amazontól, és a gonoszságot, amit így kifiguráztak, úgy tartotta fent a cég, hogy maguk a raktárosok voltak, ugye, akik fenntartották fogyasztóként ezt az egész műveleti sort, és ott volt az, hogy már robotok dolgoztak együtt ezekkel a kis emberkékkel, és véletlenül becsomagolták az egyik embert egy csomagba, de nem lehetett kibontani, mert akkor meghalt volna, és a panaszaival a csomagot küldözgették Washingtontól kezdve mindenhová, és a doboz próbált meg így beszélni. Tehát az érdekképviseletről ez mutatta így érdekesen az, hogy mi zajlik a hiperkapitalizmusnak a kevésbé látványos részein.
Érdemes foglalkozni azzal, hogy mi hajtja ezeket a vállalkozókat abba az irányba, hogy ilyen elképesztő célokat fogalmazzanak meg, ilyen elképesztő teljesítményeket valósítsanak meg. És ugye az egész kapitalizmus az mindig a dominanciáról szól. Tehát arról, hogy a piacot le kell tarolni, egyébként ez magának Jeff Bezosnak a hitvallása, hogy nem számít rövid távon, sőt még középtávon sem a profit, a legnagyobbnak kell lenned, az elsőnek kell lenned, dominálnod kell a piacot, dominálnod kell a piaci árazást, és utána, amikor már a versenytársakat kiirtottad magad körül, akkor majd tudsz esetleg profitot termelni. Ráadásul ez a monetáris politikai lazítás, amit láttunk az elmúlt években, még az ilyen egyébként rövid távon profitellenes magatartással is el tudta azt érni, hogy a piaci árazások elképesztő magasságba emelkedjenek. Ugye a Tesla az éves szinten fog csinálni mondjuk egy ilyen 10-12 dolláros egy részvényútó eredményt, ehhez képest, és ebben egy nagy cégről beszélünk, ehhez képest az 1200 dolláros részvényára az éves nyereség százszorosa, és ebben már nem lesz akkora növekedési potenciál, mint amilyen volt régen, tehát hogy a monetáris politika adta a lovat az árazás alá, nem számított a profit, és ez a fajta domináns stratégia, ami egyébként nem egy újdonság, ez régen is létezett, csak most egészen elképesztő méretűvé nőttek a vállalatok ezáltal.
Nekem az egész évben az egyik kedvenc olvasmányom az egy koreai-német filozófusnak, Byung-Chul Hannak a Kiégés társadalma című műve volt. A hiperkapitalizmus szót is innen származtathatjuk, tehát ezt a szót ő írta le, és neki van néhány nagyon-nagyon ütős mondata, hogy jelen világunkból kiveszett minden isteni és ünnepi. Egyetlen hatalmas áruházzá lett. Az úgynevezett közösségi gazdaság mindannyiunkat olyan eladóvá tesz, aki éppen ügyfeleket keres. Telepakoljuk a világot olyan dolgokkal, amelyeknek egyre rövidebb a szavatosságuk és érvényességük. A világ belefullad ezekbe a dolgokba, és ez az áruház már nem is nagyon különbözik a bolondok házától. Kicsit erős rendszer szintű kritika ez, de tulajdonképpen a minden pillanatban mindenki ügyfeleket keres, ez egy óriási igazság. És hogyha végig gondoljuk, hogy lett 5 olyan nagy cég, és most a Tesláról nem beszélek, aki tulajdonképpen az adatkapitalizmus csúcsánál, mert a legnagyobb adatbázissal, a legnagyobb adatmennyiséggel rendelkezik, ugye nyilvánvalóan az Apple, a Microsoft, a Google,
Facebook
és az Amazon, gyakorlatilag az látható, hogy ezek a cégek 0-24-ben folyamatosan dolgoznak, folyamatosan tudják termelni a profitot, és tulajdonképpen az erőfölényük is az elmúlt 10-12 évben egyre-egyre csak nőtt. Pont ma reggel beszélgettük itt, hogy lehet, hogy a Zuckerberg már valahol magába csak röhög azon, hogy itt bolygatják azzal, hogy az Instagramot fölvásárolta meg a WhatsAppot, miközben a metaverzummal valami olyat épít, amihez képest még sehol nincsen az, amit eddig ismertünk, megláttunk a közösségi világból.
Igen, és ez egy fantasztikus ötlet egyébként, mert hogy a metaverzumban még működhet ez a land grab, tehát amikor így megszerzem a piacot, hogy ott nincsen joghatóság, nincsen versenyhatóság. A metaverzum egy abszolút szűz terület, ahol nincsen állami kontroll. Ettől kezdve, aki elsőként és dominánsan lép, az gyakorlatilag a beavatkozás, állami beavatkozás veszélye nélkül tudja letarolni ezt a piacot. Sokan hajtanak egyébként erre, vannak ilyen próbálkozásai limitáltan az Apple-nek is, ennél erősebben a Microsoftnak is, tehát ezek a nagy mamutok azért próbálkoznak itt, de úgy tűnik, hogy a Facebook, illetve most már ugye Meta Platforms néven futó vállalat próbál rendkívül domináns lenni ezen a területen.
Akkor Tomi, fogalmazhatunk úgy, hogy a metaverzum a hiperkapitalizmus új tökéletes szintere?
Mindenképpen. Hát gyakorlatilag itt ugye nem létezik az a kontroll, amit egyébként a normál fizikai világban azért megszoktunk. Nincsenek szabályok, akit lép elsőnek, az állítja fel a szabályokat is, valószínűleg el tudja fogadtatni ezeket a többi szereplővel, és hogy kellően nagy vagy, akkor már a belépési korlátok is létrejönnek. Tehát ezért akar a Facebook gőzerővel lépni ez a területen, mert ezáltal ő tudja az egész játékteret, a szabályokat kialakítani, a többieknek erre valószínűleg jóval kevesebb esélye lesz. Tökéletes világ a hiperkapitalizmus szempontjából.
És ugye a Facebooknak van talán a világon a legnagyobb adatbázisa, egy olyan adatbázisa, gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag egy olyan világban élünk, ahol minden internetes lábnyomunk rögzítve van. Tehát amikor az 2016-os amerikai elnökválasztásról a Netflix készítette ezt a Great Hack című dokumentumot, a legvégén az egyik főszereplő bemondta, hogy most 18 éves a lánya, és ugye azóta mit fejlődött a világ az adatmennyiség egyéb, és 70 ezer adatpont keletkezett róla az eddigi életében. Tehát gyakorlatilag a Facebook olyan szintű lábnyomainkkal, olyan szintű tudattalan cselekvési mintáinkkal rendelkezik, hogy sokan állítják azt, hogy többet tud rólunk, akár mint saját magunk. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon durva dolog, és erre ráhúzni ezt az új fajta közösségi teret, ami gyakorlatilag olyan lesz, mintha a közösségi média eddigi felhasználóit egy Trabantból mindenkit hirtelen egy Ferrariba átültetnének, ennek beláthatatlan következményei lesznek szerintem mind az üzleti életre, mind az emberi pszichére, mind új lehetőségek és mind új csapdák terén az emberiség történelmében. Ez egy game changer lesz szerintem a 2020-as években, és megint visszatérek itt a német-koreai filozófusra Hanra, aki kifejtette azt, hogy a kapitalizmus átalakulása úgy zajlik, hogy a materiális kapitalizmus egyre inkább immateriális kapitalizmussá válik, és ebben az új metaverzumban szerintem olyan erőre kaphat az immateriális kapitalizmus, aminek már még komolyabb visszahatása lesz a materiális kapitalizmusra. Mondok egy példát, ugye gyakorlatilag a fejlett világban nagyon sokszor beszélünk arról, hogy már a közösségi média ideje az embereknek napi 3 óra, ami heti 21 óra, az egy fél állásban a közösségi médián vannak rajta. Na most, hogyha ehhez képest az avatárjuk csiribiri helyen fog lakni, csiribiri módon fog kinézni, és ő fog találkozni másokkal, és ebben az életben fognak élni, akkor simán számíthatunk arra, hogy ebben a metaverzumban 5-10 éves időtávon belül Oculus szemüveggel a fejükön el fog süllyedni 2-2,5 milliárd ember, aki innentől kezdve a fizikai világban jóval kevésbé lesz jelen, jóval kevesebb dolgot fog vásárolni, jóval kevesebb ökológiai lábnyoma lesz. Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy a metaverzum a világ egyik legnagyobb környezetvédelmi találmánya
simán
lesz.
Simán, mert ezt egy 20 négyzetméteres szobában is átköltözhetsz a metaverzumba.
Így van, és el tudsz utazni olyan helyekre, ahova egyébként, hogy ez fizikailag megtennéd, az sokkal nagyobb terheléssel járna. Az ez nagyon érdekes kérdés, hogy milyen lesz az átjárás a metaverzum és a hagyományos világ között, mert hogy lesz, amit a metaverzumban könnyebben, kényelmesebben megteszel, de hogy össze fogod-e kötni azzal, lehet, hogy azt nem teheted meg például a való világban. Aztán a másik számomra egy érdekes kérdés, hogy miközben arról beszélünk, hogy a metaverzum egy hatalmas, többdimenziós teret nyit meg, és gyakorlatilag minden megvalósítható, azért az emberek mindennapi problémái eközben elég komolyan súlyosbodnak, és elég a klímaváltozásra gondolni. Ugye konkrét példa, és most nem az afrikai száhelvezetről beszélünk, hanem Kaliforniáról, ahol mindennaposak a rolling blackoutok, magyarul nincs áram, tehát kikapcsolják az áramot, egyébként a leggazdagabb régiókban is. Éppen most akarják bezárni azt az atomerőművet, ami egyébként még működhetne, mert hogy ettől nem akarják megvenni az áramot a szolgáltatók, mert hogy a felhasználók sem veszik meg tőle, tehát nincs áram, erdőtüzek vannak, egyre élhetetlenebb az egész a maga fizikai valójában, tehát lehet, hogy a vége az lesz, hogy a kaliforniai lakásában mindenki bezárkozik, és inkább a metaverzumban mozog majd, de azért közben a fizikai világban való élet az erős szóval, de egyre nyomorultabbá vált, hogy ezt az ellentmondást azért valahogy fel kéne oldani, és azért ez egy megoldatlan probléma.
Tehát akkor Tomi, akkor ez is egyre több embert, akár még kaliforniai életszínvonalon is átterelhet egyre nagyobb időintervallumban, vagy ott töltött időben a metaverzum felé. nem? Tehát, hogy nem a kaliforniai ember nem Texasba költözik, mint ahogy az most látható, hanem azt mondja, itt maradok, remélhetőleg körülöttem nem
ég fel. És bízom benne, hogy lesz áram, ami a metaverzumban.
Napi 5 órát a metaverzumban jól érzem magam.
Mondjuk a napelemben majd megteremem az áramot hozzá. Tehát.
Nekem volt egy érdekes olvasmányom pár évvel ezelőtt, egy német író, Charles Stross Accelerando című műve volt, ami a teljes szingularitás felé való begyorsulásról volt egy elképesztő ilyen fantazmagória, de 5 éven át kutatta 2000 és 2005 között a teljes világot az író, hogy megállapítsa ezeket a dolgokat. Olyan részek voltak benne, hogy amikor megjelent a külső lebeny, ami egy fejre rakható sapka volt, és nem kellett már a telefonon nézni a Google keresőt, hanem agyhullámokkal gyakorlatilag a világ összes létező információjához hozzá lehetett jutni, hogy akkor a gyerekek, akik már ezt hordták, szellemi fogyatékosnak tekintették a szülőket ebben a regényben, akik nem vették fel ezt a külső lebenyt. És ott is két része szakadt a társadalom. Volt egy része, aki nem ment az immateriális kapitalizmus felé, meg volt egy része, aki maximális gőzerővel ment e felé az immateriális világ felé, és abban a regényben volt egy pillanat, ez így máig megvan bennem, amikor 2 milliárd ember hirtelen eltűnt a Földről, és az ott maradó materiális világban lévő emberek nem tudták, azt hitték, hogy elmentek a Marsra, vagy valahova elköltöztek, holott csak feltöltötték magukat az internetre. Tehát kicsikét így elvontan hangzik ez az állítás, de haladunk-e felé, tehát haladunk-e felé, a még immateriálisabb kapitalizmus felé.
És egyébként ezt már makroszinten is kimutatják, hogy az amerikai munkaerőpiacról hiányzik egy több milliós, egyébként alapvetően férfiakból álló réteg, aki teljesen kicsekkolt ebből a normál világból. Hiányzik a munkaerőpiacról, tehát az, hogy nincs elég rakodó munkás Amerikában, az sajnos annak is köszönhető, hogy ugye egy részük az kriptodevizázik, tőzsdézik, olyan jövedelme van ebből jelen pillanatban, hogy eszágában nincs visszamenni dolgozni, de van egy réteg, aki átment a digitális világba, gyakorlatilag naponta sok órát tölt online játékkal, ők vélhetően komoly metaverzum felhasználók is lesznek. Ott egyébként valós pénzt tudnak keresni ahhoz, hogy megéljenek ebből, tehát eszük ágában nem lesz visszamenni abba az egyébként fárasztó fizikai világba, ahol korábban léteztek, és ez már a Fed is méri. Tehát statisztika van a Fednél arról, hogy hány millió munkavállaló esett ki emiatt, és hogy emiatt hol lesz a munkaerőpiacnak az egyensúlyi pontja.
Arról már én is hallottam, hogy a metaverzumban vannak olyan online bárok, akik kerestek egyébként bartendert 4-5-6 órás napi munkába. De hogy a metaverzumban kell bartenderkedned.
Így van, és gyakorlatilag ettől kezdve ebben meg tudsz élni. Ugye itt a metaverzumban lesz egy ugyanolyan munkaerőpiac, ha így tetszik, mint amilyen a normál világban. Tehát ezek a mai, általunk egyébként sokat említett fizikai világban kialakult ilyen angol szóval bottleneck-ek, tehát ilyen szűk keresztmetszetek, ezek akár még súlyosbodni is fognak, mert azért persze fizikai igények lesznek, tehát ez nem fog eltűnni egy pillanatra a másikra, de az a munkaerő réte, aki ezt kiszolgálta, az lecsökken. Ezt persze automatizáljuk, javíthatjuk, de hát azért ez egy bonyolult folyamat.
De akkor ez azt jelenti, Tomi, hogy ez a réteg, ez Amerikában is egy, mondjuk a társadalomnak egy a jövedelmileg a legalsó rétege, ő igazándiból a munkanélküli segélyből, ami 14-5 dollár körül van óránként, el tud éldegélni, és közben a metaverzumban ebből úgy el van?
Abszolút működik ez a modell jelen pillanatban.
Ezért nem is akar elmenni 16-7 dollárért a McDonald'sba dolgozni, mert 2 dollárért kevesebből 4 órát, 5 órát metaverzumot.
Rengeteg mém volt az interneten, hogy amikor ugye ismét indult a kriptodevizák felfelé, akkor mondták, hogy hát én most felmondtam a McDonald'sban, mert újra szágód a kriptó. Tehát, hogy mintha lenne egy ilyen átváltás, hogy vagy dolgozom a McDonald'sban, sütöm a hamburgert, ha viszont éppen jó a kriptopiac, vagy az opciós piac, vagy éppen megy mondjuk a GameStop, vagy a Tesla, akkor abban én remekül megélek, teljesen felesleges nekem fáradtságos munkával egész nap sütni a hamburgert.
És gyakorlatilag ez egy ilyen létformává vált, és szerintem hatalmas társadalmi feszültségek is lennének ebből, hogyha ha lekapcsolnák, vagy nem is még a metaverzumról beszélünk most, hanem az előfutárairól, hogy ilyen közösségi játékokkal és egyebekkel töltik az emberek az időt. Nem csoda, hogy a GameStop volt az, ami ilyen ikonikus részvényé nőtt ki, mert tulajdonképpen egy rétegnek az életét, a játékokat veszélyeztette annó egy ilyen sortos befektető, aki ugye egy ellenségé vált, és az egész ebből robbant ki.
Na most az nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy már a metaverzum előtt is az emberi figyelem az egyre inkább megoszlott egyszerre több dolog között. Tehát ez, amit ugye multitaskingnak hívunk, ez már régóta egy velünk élő jelenség. És erre, ha jól gondolom, még egyet rádob a metaverzumban lét, és ez hogy hat a, szerintetek az emberi pszichére?
Szerintem itt van egy olyan dolog, amit én önmagamban úgy hívok, hogy gyakorlatilag permanensen zajlik egy a figyelemért folytatott világháború világszerte. Tehát akkora lett a zaj, akkora lett ebben az őrült áruházban, amivel ez az egész világ lett, a hirdetőknek a folyamatos zajongása és a tuszkolása és a potenciális fogyasztóknak a böködése, hogy már bármit mondani, amire figyelem érkezik, nagyon-nagyon nehéz. És ebben a zajban mindenki tulajdonképpen többfelé figyel az életében. És pont megint visszatérek a Byung Chul Hanra, aki azt mondta, hogy egy nagyon szomorú folyamat zajlik ennek a hiperkapitalizmusnak, mégpedig a multitasking. A multitasking alapvetően egy állati létforma, hogy az állat, amikor táplálkozik, figyelnie kell közben a kicsinyeit, figyelnie kell arra, hogy ne legyen ő maga táplálék, és még 5-6 féle dologra, tehát soha sincsen egy olyan egyfókuszúság, egy olyan figyelem, ami alapvetően nem az állati, hanem az emberi létnek lenne egy csodálatos vívmánya, hogy mi tudunk egy dologra koncentrálni, egy dologra fókuszálni. És kicsit pellengére állítva magamat, én ezt gyakorta figyelem meg magamon is, hogy mennyire multitasking létünk lett. Tehát mondjuk tegnap este egy Bajnokok Ligája meccset figyelek mondjuk úgy, hogy nézem a tévét, van benne egy meccs, mellé csetelek WhatsAppon a barátokkal, esetleg a meccsről, vagy ha jön valami más téma, akkor arról. Mondjuk, ha még egy késői vacsorát elfogyasztok, akkor ott van mellé a vacsorázásnak a tevékenysége, és mellé még jut esetleg egy olyan, hogy megnézem a tőzsdei árfolyamokat, hogy zár Amerika, és néha még mondjuk eközben, ha a feleségem beszél hozzá, akkor rá is figyelek. Tehát ebben létezik egy ötféle Ricsi, ami pontosan a nem létezésnek egy kategóriája ebben a pillanatban. De amikor pár éve még Tibi fiammal élet-halálharc pingpong meccseket vívtunk, és próbáltam a saját korszakomat 1-2 évvel megnövelni, amíg el tudom verni a gyereket pingpongban, akkor ott minden egyes labdamenetért teljes figyelem volt. Minden egyes szervánál, minden egyes poénnál, és nem létezett más, megszűnt a külvilág. És valójában ez az igazi emberi lét, amikor ott tudunk lenni ebben.
Sőt, ami Byung Chul Hanna nekem még ugyanebben a témában nagyon érdekes volt, hogy ő azt is mondja, hogy igazándiból az egy nagyon fontos dolog az emberben, ami kiemelt minket az állatokról, hogy megtehetjük azt, hogy unatkozunk, hogy csak bambulunk, hogy nem gondolunk semmire, nem jut eszünkbe semmi, és csak úgy elmorfondírozunk bármilyen, anélkül, mert a pingpong is jó, mert én is szeretem a pingpongot, és nekem is ugyanez a megélésem volt idén nyáron, hogy az egy fókuszú dolog, de hogy azt mondja, hogy ez egy óriási nagy luxus az állatvilághoz képest, hogy mi nekünk van időnk a szemlélődésre. És hogy ez emelt ki, Hán szerint, többek között, minket az állatvilágból. És ez az óriási, felfokozott multitasking megint elveszi tőlünk, illetve mi magunkat fosztjuk meg attól, hogy emberek maradjunk azzal, hogy ezt megbecsüljük.
Igen, és hát közben a világ elvárja tőlünk, hogy mindenre reagáljunk, tehát hogy multitasking üzemben működjünk, tehát ránk jönnek a WhatsAppon, a Viberen, az Instagramon, a Facebookon, és akkor majd jön a metaverzum, itt mindig azonnal kell majd reagálni, tehát hogy nem lehet megengedni azt, hogy majd holnap válaszolok rá. Egyébként van egy óriási multitasker, és akkor visszatérhetünk a hiperkapitalistákhoz, Elon Musk, aki gyakorlatilag ezt a multitaskingot egészen magas szinten űzi. Ugye van a Tesla irányítása, ami önmagában sem egy kis feladat, ráadásul ő egy eléggé szorosan mikromenedzselő ember, tehát nem delegál minden feladatot, mint egy átlagos amerikai vezérigazgató, nagyon belefolyik például a műszaki megoldásokba, a fejlesztésbe, ami azért valójában őszintén egy mérnöki megoldás, egy műszaki gondolat azért igen komoly koncentrációt igényel már ezen a szinten. Aztán ott van mellett a SpaceX, ami szerintem legalább egy ekkora kaliberű feladat, vannak még egyéb projektek, de egyébként, ha a Twitteren ráírnak, akkor gyakran nagyon gyorsan válaszol is, tehát, hogy egészen elképesztő módon űzi ezt a multitaskingot, tényleg ilyen 100 milliárd dolláros nagyságrendről beszélve.
Szerintem akkor neki lehet, hogy az egyetlen egy fókuszú dolog az életében, amikor körülbelül fél évente, vagy egy évente egyszer elmegy Joe Rogannak a műsorába, és ott két és fél három órán keresztül tényleg nem csinálnak semmit, csak ketten beszélgetnek közben, viszkizgetnek, és hát volt olyan, amikor ugye spanglit szívtak.
Igen, hát ez valószínűleg neki egy ilyen abszolút ilyen lelazuló, egészen egy ilyen relaxációs állapot. Igen, tehát ugye azt kell látni ebben, hogy ez a fajta kizsákmányolás, persze más szinten nyilvánvalóan, de a leggazdagabbaknál is létezik. Ugye Elon Musk sem az a szelvényvadósó kapitalista, aki csak hátradőlve számogatja a pénzt, és a jachton szivarozik. Tehát nagyon keményen tolja ezt az iparágat.
Valószínűleg neki az lenne a legnagyobb probléma, ha meg kéne pihennie. Tehát ott jönne el neki ebben a komoly gond, csak ugye ez milliárdos emberrétegeknél jelentkezik kényszerként, és egyre fiatalabb korban jelentkezik ez a fajta kényszer, amit a hiperkapitalizmus így ránk tesz.
Szóval itt azon gondolkozom, miközben Muskot meséltett, ami, hogy azért minket sem kerül el ez a felfokozott életforma, és természetesen nem panaszkodunk, egyikünk se, hiszen magunk választjuk ezt az életformát, de azért azt nyilván mind a hárman érezzük, hogy kell valamiféle pihenőidő, aktív pihenőidő, vagy egész kiszakadni ebből a multitasking dologból. És így a műsor végén az lenne a kérdésem hozzátok, hogy ti hogyan és hol és mikor és mennyi időt szakítotok a kiszakadásra ebből a létből.
Igen, hát kell egy kis államszület mindenkinek, ugye van egy nagy klasszikus ezzel kapcsolatban. Mindenkinek más lesz ez, tehát nem lehet univerzális tanácsot adni. Nálam például valamilyen szinten a természet adta ezt meg, tehát szeretek kikapcsolódni olyan helyeken és olyan területeken, amik ezt a multitaskingból picit lekapcsolnak, de például növényeket is nevelek. Ugye a növényeknek a gyarapodása az nem egy túl gyors folyamat. Pontosan az ellentétje ennek a rendkívül felgyorsult világnak egy nagyon jó komplementere vagy ellensúlya ennek az egésznek. De hát tényleg itt csak az lehet egy tanács, hogy egy picit mindenki gondolkodjon el, hogy mi az, ami által ki tud kapcsolódni ebből a világból, mert erre azért szükség van, tehát egyébként tényleg teljesen bele lehet csavarodni.
Én két dologgal próbálok megvédekezni, mint egyfajta kontrapozíció, egyrészt a jóga gyakorlással, és annak a légző gyakorlataival, a légzés figyeléssel, meditációnál, nem nevezném saját magamnál még ezt. Másrésztről pedig kezdek rászokni a mindennapos offline időre, hogy minden nap napközben legyen egy 2 órányi időm, amikor teljesen offline vagyok, és hétvégén ezt igyekszem most már egy ilyen offline szombat vagy offline vasárnappá átalakítani, tehát gyakorlatilag a digitális és az immateriális világból jövő nyomásban próbálok ilyen áramszüneteket beiktatni.
Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy concordos nem hagyhat szó nélkül.
Ricsi, Tomi, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Én is köszönöm.